Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vidéki gasztro és fine dining, a gasztronómia és a vendéglátás művészetéről, gasztroturizmussal, illetve leginkább a Michelin csillagokról és a bistro, illetve fine dining elemek keveredéséről beszélgetünk ma. Arról, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, és mitől lehet ez izgalmas és érdekes. Vendégem a stúdióban pedig egy olyan hölgy, aki a pénzügyes szakmát hátrahagyva szeretett bele ebbe a különleges világba, méghozzá Varga Vivian, a Tatai Platán egységeinek a vezetője ma már. Vivian, örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Két Michelin csillag, az biztos, hogy nem lehet véletlen, kezdhetjük innen. Ugyanakkor rendszeresen úgy nyilatkoztok, hogy nem a csillagok határoznak meg benneteket, hanem valami teljesen más, mert hogy ott a Tatai tó partján egy gyönyörű turista útvonalon vagytok, egy páratlan természeti környezet, ami ott körülöttetek van. Hogyan látod ezt úgy, hogy te egyébként ezen a környéken, ha jól emlékszem, Neszmélyen, egy dunaparti településen nőttél fel. Mi az az érzés, ami elfog, amikor újra és újra ott vagy, vagy úgymond otthon vagy?
Érdekes, hogy tataiként, mert most már Tatán élek, akárhányszor elsétálunk a tóparton, vagy akárhányszor beérkezem akár a munkába, és meglátom a tavat, meglátom a környezetet, még most is rácsodálkozok, hogy mennyire szép helyen lakunk. És szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember, ha beér a munkahelyére, vagy hazaér, hogy azt érezze, hogy neki ott jó. És én azt gondolom, hogy amikor a vendégeink megérkeznek hozzánk, lehet, hogy nem tudják megfogalmazni, hogy mi az, ami tetszik nekik, de azt az érzést, hogy mi szeretünk ott lenni, és a kollégáim is érzik azt, hogy szép helyen vannak, hogy nem csak maga az épített környezet, hanem hogy a természet is mennyi erőt ad, vagy akár az a hatalmas platánfa, ami ott van a tóparton.
Ami több mint 200 éves?
Hát szerintem most már több mint 300. Ezek tényleg olyan energiák, amik feltöltik az embert. És szerintem ez az egyik kulcs.
És egyébként szeretsz is a természetben lenni? Tehát, hogy egy picit így kimozdulni
szeretek
a falak közül?
Szeretek a természetben lenni, de az olyan pótolhatatlan, hogyha azért elég sok dolog van, elég sok történés, ezért csak mi is ott ülünk a gép előtt így a háttérben, és tesszük a dolgunkat, hogy amikor az ember úgy kicsit elege van, és így ki tud ülni a tópadra, és akkor kicsit így a fa alatt úgy át tudja gondolni, hogy akkor végül is most mi a fontos, most akkor mi is ez a probléma, vagy mondjuk egy megbeszélést egy részlegvezetővel, leülünk egy kávéra a fa alá, tehát hogy azért ezek azért olyan pluszok, amiket szerintem kevés munkahely mondhat mondjuk el magáról.
Igen, és majd még beszélünk is erről részletesebben, mert hogy úgy mutattalak be, hogy a Tatai Platán egységeinek a vezetője vagy. Emögött van egy bisztró, egy gurmétterem, egy korzó, ahol street food ételek vannak. Említettem a Michelin csillagokat, tehát hogy itt annyi minden, és még majd soroljuk is, hogy mennyi minden az, amivel te vagy ti foglalkoztok, hogy egy nagyon sokszínű és nagyon érdekes világ ez. A turizmus és a gasztronómia az egyébként volt célod valaha? Tehát, hogy készültél erre a világra, vagy belecsöppentél?
Soha nem készültem rá, viszont valahogy mindig része volt az életemnek. Úgy értem, hogy már kamaszként is az első nyári munkák azok abszolút a vendéglátáshoz kötöttek. Dolgoztam pultosként, dolgoztam a konyhán kézilányként, de ezek csak ilyen nyári munkának tűntek, vagy fagyislányként. Tehát, hogy ezek csak olyan szórakoztunk is, jól is éreztük magunkat, valamit csináltunk, és pénzt is kerestünk.
De beleláttál már gyerekszemmel is
már gyerekszem. Igen, és valahogy úgy mindig ott maradt a vendéglátás, és ez a vendéglátásnak a szeretete, de szerintem a másik oldala az, hogy az ember karakteréből adódóan is, hogy ha szereti az embereket, és szereti vendégül látni akár a barátait, akár az idegeneket, vagy hogyha látunk egy tétova párt mondjuk az utcán, akik keresnek valamit, hogy olyan nem azért lépünk oda, hogy segítsünk, mert muszáj, hanem azért, mert segíteni szeretnénk. Vagy azt szeretnénk egy idegennek, hogy jól érezze magát a városunkban. És ezek szerintem már a legelejétől bennünk vannak, legalábbis én úgy képzelem, és bennem is ugyanígy bennem voltak, tehát, hogy soha nem a vendéglátás irány, nem gondolkoztam azon, hogy én turisztika szakon tanuljak.
Mert hogy a pénzügyi irány.
Igen, én pénzügy számítál el.
Méghozzá nem szakon. Is csak Magyarországon, ha jól tudom, hanem Bécsben is tanultál 2 évet, majd utána Budapesten a Corvinus Egyetemen, tehát hogy egy teljesen más pályára álltál először.
Teljesen más pályát képzeltem el magamnak,
Ezért is ilyen izgalmas a karrierutat, hogy valószínűleg mégis ide kerültél.
Sose képzeltem el, hogy pontosan mi szeretnék lenni. Mindig irigyeltem azokat, akik úgy választanak akár tantárgyat, akár fakultációt, akár egyetemet, hogy ők határozottan tudják, hogy már pedig én orvos szeretnék lenni, vagy ügyvéd szeretnék lenni. Én mindig úgy választottam, hogy mi volt az, ami érdekelt. És valahogy az idegen nyelvnek a szeretete, a használata az, hogy mennyire kitárul a világ előttünk, hogyha beszélünk még egy nyelvet, vagy akár a másik ilyen érdekes dolog velem kapcsolatban, hogy valahogy a matematika az mindig vonzott, és úgy a matek volt mindig az, ami így a szórakozó tanulás.
Most egy ilyen komplexum vezetőként, ezt most tudod kamatoztatni.
Ezt most abszolút, ezt most ugye egész végén vagyok a kocka a csapatban, aki a számokat nézi. De igen, tehát, hogy én mindig úgy választottam, hogy mi az, ami érdekelt, és amikor középiskolában egyébként Tatára jártam, én egy olyan osztályba jártam, ahol németül tanultunk pár tantárgyat, egy ilyen két tannyelvű tagozaton, és mivel németül érettségiztem, így adta magát, hogy akkor Bécs az nincs annyira messze, igen. Tulajdonképpen Tata körülbelül Budapest és Bécs között mondhatjuk azt, hogy félúton helyezkedik el, tehát nem egy olyan nagy távolság, hogy most a családtól akár el kellene szakadnom.
De végül, bocsánat, hogy közbevágok, csak két évet tanultál külföldön, miért jöttél vissza?
Hát az egyik ok az a honvágy, hogy úgy valahogy sose tudtam beilleszkedni teljesen.
Tehát, hogy hol érzi otthon magát igazán az ember?
Talán ezt is karaktere válogatja, hogy kinek mennyi időre van szüksége, hogy ez megfogalmazódjon benne. Nagyon sok jó ismerősre tettem szert, tudtunk beszélni, tehát hogy nem a nyelvi nehézségek voltak ezek, amik, hanem inkább maga az, hogy odavalónak érzem-e magamat vagy sem. És az is tény, hogy rettenetesen nehéz volt maga az egyetem. Akkoriban a világ 9. helyét foglalta el a rangsorban, ahol tanultam, tehát hogy azt nem mondhatom, hogy könnyű volt, viszont azt éreztem, hogy én, ha végig is csinálom, akkor sem szeretnék kint maradni. És engem nem hajt az, hogy mondjuk menjek még tovább Németországba, tehát vagy még messzebb. És biztos voltam benne, hogy nekem a család, az, hogy itt vannak a barátaim, a testvéreim, a szüleim, hogy én szeretnék valahogy a közelükben maradni, és igen, éreztem a kulturális különbségeket, vagy eltéréseket. Nekem fontos az, hogy beszélgessünk egymással, hogy például, hogyha van egy egyetemi kurzus, akkor ott szerintem a magyar diákok nem is érzik azt, hogy mennyire könnyen nyitnak. Tehát, hogy azért a magyar temperamentum az inkább délies, és mi szeretünk beszélgetni, és mi szólunk egymáshoz, és mi vendégszeretőek vagyunk alaptemperamentumra szerintem, mint magyar nép. Ez mondjuk az osztrákoknál, vagy akár a németeknél, ők már nem annyira, vagy nem annyira közvetlenek. És nekem ez például egy ilyen nagy tanulság volt ebben a két évben, hogy sosem hittem, hogy ennyire szükségem van erre a közvetlenségre, hogyha bemegyek a közéletbe, akkor igenis tudjak beszélgetni a zöldségessel, vagy az eladóval, hogy most akkor melyik zöldséget érdemes hazavinni, vagy mi az, ami friss volt a
vagy
piacon.
Vagy akár egy étteremben.
Vagy akár egy étteremben el tudjak beszélgetni a felszolgálóval. És én ezért akkor már ez a bolonyai rendszer működött, úgyhogy így a bolonyai rendszernek hála tudtam tulajdonképpen visszatérni áthozni a krediteket, és akkor így Pesten befejezni az egyetemet. Ott viszont már sokkal célzottabban választottam, mert Bécsben nemzetközi gazdálkodásra jártam, és itthon pedig már kifejezetten a pénzügy számvitelre iratkoztam be, mert ugye egy két év alatt már úgy beleláttam a különböző tantárgyakba, és ez érdekelt a legjobban. Úgyhogy egy pénzügy számvitel szak után, úgyhogy ráadásul a szárazabb számviteli szakirányt választottam. Utána egy ilyen kicsit korlátlan vendéglátásba belecsöppenni, biztos, hogy furcsa külső szemmel, de szerintem egy nagy rendszeren belül nagyon is szükség van arra, hogy legyenek a kockák, és legyenek a művészek, és legyen az, aki a fáradhatatlan, legyen az, aki tényleg állandóan az új dolgokat keresi, tehát hogy én azt gondolom, hogy a platánban az összes egységet belevéve azért kell, hogy ennyiféle csapattag legyen.
A vezetővé válásra készültél, vagy benne volt a pakliban?
Sose akartam vezető lenni.
Mégis belekeveredtem.
De
nehéz volt megugrani ezeket az akadályokat? Mert nyilván itt egy csomó akadályt is félre hát kell lökni azért előbb-utóbb.
Igen, én ugye fiatalon nőként bekerülni egy rendszerbe, ami azért nálam idősebbeket is felőrölt már, és végignéztem, hogy őröli fel őket a rendszer. Jót akarva, jó hiszeműen, alapvetően én nem vagyok egy konfrontálódó típus. A veszekedést ezt kifejezetten úgy kerülöm, és nem szeretem.
Voltak nehéz pillanatok akkor ezek szerint az elmúlt években?
Rengeteg, tehát főleg az elején ott tényleg minden nap arról szólt, hogy figyelek és tanulok, és nem tudom, hogy most akkor végül is ez hogy működik, és kinek a jó barátja, és melyik beszállító tényleg nem kapta, és ki az, aki kapta, és akár a friss árut, hogy most csak azt mondják, hogy nem volt, vagy tényleg nem volt a piacon, én nem vagyok ott a piacon, én nem látom. Úgyhogy az eleje az nagyon küzdelmes volt, akár a kollégákkal, akár így az összes üzleti partnerrel, hogy ki vagyok én, és hogy miért kérdezek.
És mi segített? Mivel tudtál átlendülni ezeken a kezdeti nehézségeken, meg rázós időszakon?
Hát azért van pár olyan kollégám, aki a mai napig ott van velünk, vagy velem, vagy tehát, hogy
te csapatban gondolkodtál.
A csapatban gondolkodtunk, abszolút. Voltak nagyon jó mentorok, akik segítettek. Jakab Filaci bácsi az elején így a szárnyai alá vett, fogalmazhatunk így is talán, és tényleg diktált, és mondta, és minden tudását olyan volt, mint hogyha próbálná ilyen minél rövidebb idő alatt átadni. Nem sokat tudtunk együtt dolgozni, bő évet dolgoztunk együtt, de Jakab Filaci bácsi meghalt karácsony előtt hirtelen, és pont egy vacsorát szerveztünk, előtte lévő nap még beszéltem vele, és tényleg ő mindenben próbált segíteni. A tányérrendelések, milyen tányérméretek vannak, mi a reális.
Olyan dolgok, amikre mi nem gondolunk, akik igen, betérünk egy-egy étterembe.
Igen, hogy egy előételnek mire lehet tálalni, mire nem, mennyi váltás kell, hogyha 40 fő vendég jön, akkor hány pohárral számoljunk.
Tehát, hogy meg kellett tanulnod a szakmát, még akkor is, hogyha a háttérben vagy.
Így van.
És akkor mesélj arról is, hogy itt egy komplexumról van szó. Hány lábon álltok, és miért kell ennyi lábon állni?
Hát a Platán története az a Platán étteremmel indult, ami most Platán Bistro. És az évek, ahogy haladtak előre, lett egy szállásunk, utána pedig, ahogy szépen tényleg mentünk előre, lett egy street food éttermünk, a Korzó, ez ugyanúgy Tatán, és közben csatlakozott hozzánk Pesti István. Ő a séfünk, igen. Pesti Istvánt most már, mint executive chef hívjuk, hogy tényleg minden szegmensre rálát, és ő is egy borzasztó kemény munkát tett bele, és mi körülbelül egyszerre kezdtük el a munkát Istvánnal a cégnél. Az elejétől fogva jobban voltunk, ő engem egyből elfogadott, és szerintem elég maximalista, de látta azt, hogy én is, és hogy jót szeretnék. A cég érdekeit tartom, és a vendég érdekeit tartom leginkább szem előtt. Utána pedig ugye együtt dolgozva kialakítottuk az igényt, fogalmazzunk így, a Platán Gourmet étteremnek a megszületésére.
Hát itt már a fine diningról
ez már
beszélünk.
A fine dining, igen. István mindig azt mondja, hogy ő olyan víziókkal jött vidékre, ő ugye Pesten élt és Pesten alkotott, szeretett volna vidékre jönni, de nem tudta, hogy pontosan hova.
Itt és egy nagy neki... Budapest és vidék szembenállás van ilyenkor, a klasszikus régi nagyméretű ételek, vagy a fine dining, ami egy teljesen más vendégkört is vonz.
Igen, talán most már azért ez így csökkent ez a különbség.
Ez talán mindig inkább az elején nehéz, amit meg kell ugrani.
És az, hogy nekünk van egy saját kertészetünk a város szélén, ez volt az egyik nagy hívószó István szemében, hogy nem csak a magára az étteremre lesz befolyása, hanem az alapanyagra is. És tényleg úgy működünk, hogy egy kertész csapat, egy kertészmérnök hölgy vezetésével nap mint nap azon dolgozik, hogy olyan kis levélzöldségek, olyan csírák legyenek, olyan mindenféle mi földi halandók szemében őrület, ami a séfnek megfelel, és amiből ők tudnak valami újat és megismételhetetlent alkotni.
Akkor megérkeztünk az izgalmas részhez. Ha már a Covidot behoztad a beszélgetésbe, igen, ugye akkor minden vendéglátóegység hirtelen leállt, egy idő után bezárt, igen. Volt, aki elbocsátotta a kollégákat, volt, aki kitalált menekülő utakat. Ha jól tudom, nektek azért volt menekülő utatok, a séfházhoz megy talán, ha jól
igen,
emlékszem.
Igen, én
tehát,
nagyon...
Sok mindent kipróbáltatok.
Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy ezt az időszakot így együtt végigcsináltuk, és arra is büszke vagyok, hogy... Mi 54-en voltunk, amikor a COVID miatt elkezdődtek ezek a lezárások,
hát korlátozások. 2020 tavaszáról beszélünk.
2020 tavaszán, és amire véget ért ez az egész történet, 57-en lettünk, tehát mi toboroztunk a COVID alatt is, egy kollégát sem küldtünk el, két kollégánk, aki abba hagyta a vendéglátást, akkor ő úgy döntött, hogy feladja az eddigi tapasztalatokat és a múltat, de az ő helyüket is pótoltuk, és utána toboroztunk. A mi alternatív megoldásaink azok voltak, hogy ugye a kertészetben adtunk munkát. Volt ez a Séfházhoz megy projekt, ezt amikor elkezdtem Pesti Istvánnak mondogatni, hogy higgyel, hogy ez egy hatalmas ötlet. Előtte ugye otthon a családban én ezt elmeséltem, hogy én ezt szeretném, hogy kezdjük el, hogy ez egy jó ötletnek tűnik, és láttam rá külföldi példát, és higgyék el, hogy hiába van COVID, a vendég ki van éhezve arra, hogy kapjon valamilyen éttermi élményt, ha máshol nem, akkor a saját lakásában, és hogy előtte teszteléssel is hasonlók, hogy ez megoldható, és megcsinálhatjuk. És félve mentem István elé, hogy mit gondol, hogy egyáltalán mi lenne, ha. Persze nem kell neki kimenni, de hogy ott vannak a kollégák, de mégiscsak. És István szó nélkül mondta, hogy hát, hogyha ez egy megoldás, akkor csináljuk. És ő ment ki házhoz, tehát azért az az időszak, az szerintem remélem legalábbis, hogy soha nem tér vissza is. És ez egy nagyon, vagy azok nagyon szép pillanatok voltak ebben a rossz időszakban, és azok a vendégek, akikhez így kimentünk házhoz főzni, ő belőlük zömmel törzs vendég lett. És olyan jó érzés volt akár a Platán Gourmet-ban újra találkozni azzal a vendéggel, akinél kim voltunk háznál, és volt olyan vendég is, aki először maguk ketten próbáltak ki minket, mint Platán otthon a feleségével, és rá két hétre áthívták a családot, hogy akkor ők most négyen szeretnének, hogy akkor kóstolja meg, hát mert a testvére is a feleségével, hogy ez mekkora...
Tehát, hogy voltak lehetőségek.
Voltak lehetőségek és nagy élmények.
Mit tanultatok ebből az időszakból, vagy mit vittetek tovább, miben erősödtetek meg akár általa?
Szerintem nagyon jót tett az a része mindenkinek, hogy kicsit nem a saját munkájában dolgozott, hanem például volt olyan szakáscsapat, akik követ válogattak, amit utána a térkövet válogattak, amit utána abból készítettük el a következő egységünknek a belső kertjét azokból a térkövekből, amiket ők válogattak szét. Akkor volt olyan, aki nádat ültetett. Mi megújuló energiával fűtünk, energianáddal, és konkrétan ezt a nádast rakták rendbe a kollégák, és például a cukrász vezetőnk mesélte, László Tamás, hogy ő is kiment utána egy fél évvel a nádültetvényre megnézni, hogy na az, amit ott a kollégákkal ők ültettek, hogy tényleg megerett. És maga az érzés, hogy mindenki hozzátett egy kicsit. Tehát ez az időszak szerintem senkinek nem volt könnyű, de mégis csapatként, igen, és mégis csapatként egymásra számítva, és nem a megszokott fehér szakácskabát, vagy fehér cukrászkabát, és ugyanaz a monotonitás minden nap, hanem van egy krízishelyzet, és itt jön be a másik fontos gondolat, hogy attól, hogyha valaki munkát ad valakinek, én úgy képzelem, hogy valahol felelősséget is vállal érte. És azt, hogyha most van egy ilyen korlátozás, akkor nem teheti meg azt a munkaadó, hogy elengedi a munkavállaló kezét. És én ezt akkor is így gondoltam, és utána azért, ahogy felé lett a szektor, azért kapott az ember pár pofont, hogy nem mindenki így látta, és olyan cégeknek is lett újra munkaereje, akik egyébként azonnal elengedték a munkavállalóik kezét, de akkor is büszke vagyok rá, hogy mi ezt végigcsináltuk.
Szerintem fontos, hogy az ember hogy tud a tükörbe nézni.
Igen, igen.
De folytassuk innen, egy kis szünet után megyünk tovább.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.